Dr. Takács Gyula előadását hallják, az Eukarisztia teológiája Szent János evangéliumában és a Jelenések könyvében címmel, amely a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen hangzott el 2018. februárjában. A második rész következik.
A kenyér jel kitágítása ekként történik, az ember fia adni fogja a 627-ben, és az én atyám adja az életet adó kenyeret a 633-ban. Isten pedig, amit adott, az a fiú, hiszen úgy szerette a világot, hogy odaadta, és azért adta, hogy örök élete legyen. Vagyis a kenyér, amit az atya ad, és a kenyér, amit odaad a fiú, tudnélik önmagát, a világ életéért feláldozott pászka bárán. Itt Jézus bevezeti a hitfogalmát is, és majd a beszéd végén ismét megcsendül a hitfogalma, és ez alkotja a keretet. A 629-ben ez áll, higgyetek abban, akit Isten küldött, a 664-ben pedig vannak belőletek, akik nem hisznek, tudta kezdettől a Jézus, kik a nem hívők. A tömeg a jelből kiindulva jelet kér, holott már kapott kenyérjelet. Hivatkozik a mannára, az atyák jelére. Hasonlóan a szikari történetben a Jákob atya által adott kút, a freár, és az azt felülmúló, a nála nagyobb Jézus által adott pégé, a forrás kettőssége található. A rabbik a mannát a tórára értelmezték, és ennél nagyobb mi lehetne? Jézus az igazi mennyei kenyér, és ez a kenyér ad életet a világnak. Ezt kérik tehát ekkor, úgy gondolván, hogy Jézus az új Tóra, az új Mózes, aki Isten új szövetségét adja. Ad nekünk mindenkor, mondják. És ekkor történik a megdöbbentő fordulat. A 651-ben átlépés következik valóságból valóságba, pontosabban valótlanságból, ami az elpusztuló étel, a valóságba, a megmaradó örök életbe. Az átlépés, az átmenet a pászka. Pászka történik tehát, és ez a pászka Jézus. Ő történik meg. Megröbbentő fordulat következik be itt, mert Jézus azonosítja magát a pászka étellel, a bárányjal. A 651 így hangzik, én vagyok a kenyér, az élő, az égből lejövő. Ha valaki evet ebből a kenyérből, élni fog az örökre. És a kenyér pedig, amelyet én adni fogok, az én húsom, a világnak az életéért. A szárk szót használja. Tehát Jézus a pászka bárány, azaz ő nem csak áldozat, aki engesztelésül van, nem csak odaadott az Istennek helyettünk, hanem ő étel, odaadott az embereknek, mert a pászka bárány étel, azt meg kellett enni, mégpedig teljesen. Nem maradhatott belőle semmi. Ha kevesen voltak a család tagjai, hívni kellett még, hogy egészen megegyék. A kivonulás könyv 12.10-ben ez áll, semmi se maradjon belőle reggelre. A pászka bárány tehát nem helyettesítő áldozat, hanem asszimiláló étel. Ezért kellett teljesen megenni. És csak ebben a jelben van üdvösség. Nem elég ugyanis a bűnt lemosni vérrel, ebben a vérben meg kell fürödni, baptizmosnak kell lenni, bele kell merülni, és ezt a vért meg kell inni. Eukarisztiának kell lenni, mert csak a vérben lehet bemenni a szentbe, a szentek szentjébe, az Isten bensőjébe. Egyedül ebben a vérben, a mennyeiben, aki alászállott és aki felment. Egyedül ő nem idegen. Ő valóban barátja az Istennek, Egyedül ő látta az atyát, mert ő született benne. És ott van az atya kolposzán, eiston kolpon tu patros. Ő az átlépés, ő az átváltozás, ő a pászka. A zsidó levél 9.12-ben ez áll, saját vérén át ment be a szentélybe, és ő mindenben hasonló lett, ő a testvér. És az ő homoiózisza, az ember teózisza. Keresztelő Szent János vallomása az 1.29-ben, nézd, az Istennek a báránya, az elvevő a világnak a bűnét, mintha áldozati bárányként mutatná be Jézust, a bűnöst a büntetésben helyettesítő bűnbakként, akit kiűznek a táboron kívülre. Az elvevő a világnak a bűnét ezt jelenthetné. De van egy második vallomása az 1.36-ban a keresztelőnek, és ez a vallomás annyival több, amennyivel kevesebb nála. Ez a vallomás ugyanis csak ebből áll, nézd, az Istennek a báránya. És nem teszi hozzá a félreérthető, az engesztelő áldozatot sejtető, elvevő a világnak a bűnét, azonban kiegészül ez a vallomás a két tanítvány magatartásába. Követték a Jézust. És a kérdésre, mit kerestek, azt kérdezték, hol maradsz. És látták, hol marad, és őnála maradtak azon a napon. Az az egység, amely megtörtént, este volt akkor, 10. óra körül, valószínű a szombat előestéje, az az egész szombat nap, nem de a bárány mennyegzője. A felkészült mennyasszonnyal. Az ember találkozása az Istenével. A bárány a jegyes, ő a vőlegény. És a történet nem zárul be itt sem, hanem tovább folytatódik, és azt ígéri, nagyobbakat ezeknél látni fogsz az 1.50-ben, és látni fogjátok az eget felnyitottat az 1.51-ben. És amikor láttam a megnyílt eget, vértől ázott ruhába volt öltözve, olvassuk a jelenések 19, 11 és 13-ban, úgy látja, mint bárányt, aki a trónon áll, mint egy megölt, nyaka elvágott. Pászka báránynak látja, és a látó tanúskodott. A kijött rögtön a vér. A János 19, 34 és 35-ben, és ezt a keresztnél álló látta, aki azt is látta, hogy nem törték meg a lábszárát. A János 14.33-ban, és lett ezek, hogy az írás teljesítessék, az ő csontja nem fog összetörni. János 19.36, hiszen ő a pászka bárány. Ő a kereszten meghalt. Az ő készületének órája a paraszkeujé volt, a paraszkeuje tú pászka, amikor Pilátus a köves udvaron, amely Gabbata, kivezette Jézust a János 19.14-ben. Nem törték meg őt, ahogy Jézus sem töri meg a kenyeret a Tibériás parti étkezésnél, mert az a kenyér is a megtöretlent, a pászka bárányt jelként jelezte. A törötteket, a klazmatát pedig egyesíteni rendelte. Szünagágete, mert nem elég a részlet, József zsákjai, azok mindig kiürültek, veszendőek és éheztek, és újra meg kellett tölteniük, venni pénzen. Nekik békére volt szükségük, a családra, az egységre. És ezért József magához veszi a családot, és az asztala köré leülteti őket, úgy ülteti le, mint családot, nagyság szerint, mert ő a család, és ő a béke. Ő a testvér, akit eladtak a testvérek. És akkor egy picit adjuk oda a figyelmünket egy szövegegységnek, a 6. fejezet 51. versétől olvasnám fel egy tükörszerű fordításban. Én vagyok a kenyér, az élő, az égből lejövő. Ha valaki evett ebből a kenyérből, élni fog az örökre. És a kenyér pedig, amelyet én adni fogok, az én húsom. Sarks van a világnak az életéért. Harcoltak tehát egymáshoz a zsidók, mondók, hogyan tudja ez nekünk adni az ő húsát enni. Mondta tehát nekik a Jézus, bizony-bizony mondom nektek, ha nem ettétek az ember fiának a húsát, és ittátok az ő vérét, nem bírtok életet önmagatokban. A 654 még egy megdöbbenésre okot adó szót tud nyújtani, a rágó az én húsomat. Az eddigi evő igét felcseréli, a foggal szétmorzsolva rágást jelentő trógóval. A rágó az én húsomat, és ivó az én véremet, bír örök életet, és én fel fogom állítani őt az utolsó napon. Az én húsom ugyanis igazi étel van, és az én vérem igazi ital van. A rágó az én húsomat, és ivó az én véremet, én bennem marad, és én ő benne. És íme a cél, az eredmény, a koinónia, az egység a fiúval és az atyával, akivel ő egy. Amint elküldött engem az élő atya, és én élek az atya által, a rágó is engemet, az is élni fog én általam. Ez van a kenyér, az égből lejövő, nem amint ettek az atyák és meghaltak, a rágó ezt a kenyeret élni fog az örökre. A kenyér szó keretszerűen veszi körül, mint eucharisztikus jel, a húst, mint ennek a jelnek az értelmét, mert az eucharisztia értelme a bárány, a megevett hús. A 60. versben a tanítványok ezt így válaszolnak, kemény beszéd ez, kihallgathatja. És a 66. versben visszahúzódtak. Az enni, a húst enni, avagy inni a vért, ugyanaz, mint hinni. A 647-ben ezt mondja Jézus, aki hisz, annak örök élete van, a 651-ben, aki eszi ezt a kenyeret, örökké él. Az enni és a hinni pedig az asszimiláció, a hasonulás. A homoiózis, de olyan homoiózis ez, ami teózis. Ez az asszimiláció nem az Istent asszimilálja az emberbe, hanem az embert interiorizálja az Istenbe. Nem a régi tömlőbe töltik az új bort. A hit tehát interiorizálja az igét. A 4.14-ben ugyanerről beszél Jézus, amikor azt mondja a szikari asszonynak, aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, a víz örök életre szökelő vízforrás lesz benne. A pászka mint eucharisztia azonosításhoz még egy argumentumként az 1. korintusi levél 5-7-re utalnék, ami bárányunkat, pontosak akarunk lenni, ami pászkánkat, mert ezt mondja az apostol, to pászka hémon, feláldozták Krisztust. To pászka hémon e tüthé Krisztus. Vagyis, a feláldozott Krisztus a pászka, és ezt enni kell. A pászka ünnepléshez az étkezés jellegű azima a kovásztalanok egész hetes ünnepe járult, és erre az étkezéssel ünnepelt rítusra utal az apostol, amikor így folytatja, el a régi kovásszal, üljük meg az ünnepet, de ne a régi kovásszal, hanem az igazság kovásztalanságával. Az első korintusi levél 11.26-ban ez áll, amikor ezt a kenyeret eszitek, és ezt a kelyhet isszátok, az Úr halálát hirdetitek. A hirdetitek helyett mondhatnánk azt is, hogy eszitek, és isszátok. Az Eucharisztiában ugyanis az Úr halálát, a pászka báránynak, a nyaka elvágottnak, a feláldozottnak a húsát eszik. Ahogy a keresztség az Úr halálába való alámerülés, a római 6.3 ezt írja, eiston tanaton autu ebaptisthémen, az ő halálába kereszteltettünk, vagyis merítettünk, mert a baptizmus az merítés a vízbe, úgy az Eucharisztia az Úr halálának megevése. Rágása, trógó, legelés ezen a zöld füvön. És mindkettő, a baptizmus is, a keresztség és az Eucharisztia is az egységért van. A 656 ezért mondja, bennem marad, és én ő benne. Az egység, az immanencia, a kölcsönös egység a Szent Jánosi búcsúbeszédnek legalapvetőbb alaptémája. És ezért ezt a beszédet mi nyugodtan hívhatjuk eucharisztikus beszédnek. És ez a beszéd az eucharisztikus egyesülés az Istennel az új szövetség. Mert az új szövetség lényege épp az immanencia. A Jeremiás 31-31-33-ban erről ír, és a 33. vers ezt mondja, törvényemet a bensejükbe adom, és a szívükbe írom. Az Ezekiel 36-23-27 ugyanerről, ugyanígy ír, a 26. vers az új szívről, a 27. az új lélekről beszél. Összefoglalva tehát, az Eucharisztiáról három szót mondanék. Az Eucharisztia közösség, az Eucharisztia étkezés, mennyegzői lakoma, és az Eucharisztia átmenés, pászka, belemenés az Istenbe. Köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönjük, hogy köszönjük az előadását, és kérem a kedves jelenlévőket, hogy kérdéseikkel folytassuk ezt a mai gondolatmenetet, az Ószövetség pászka gondolatkörében. Esetleg, amíg bátorságot merítenek, akkor egy kérdést föltennék én is. Kérdésem azt lenne, hogy a Jézus előtti zsinagógaközösségben ki volt a főhelyen?
Nyilván a zsinagóga előjárója megvolt erre a megfelelő személy. Az első keresztény közösségek a Szentmisét nagyon erősen a pászka, zsidó pászka ünneplés rendje szerint ünnepelték, és ezért feltételezhető, hogy ott is ilyesmi létezhetett.
És Jézus milyen joggal ülhetett ezen a helyen?
Ő a család fője. A család fő ült ezen a helyen, avagy ő a rabbi, a mester a tanítványok körében, tehát őt eleve ez a hely illette meg. Egyébként ez a hely a középső hely. A közép hallatlanul fontos szimbólum Jézusnak a szenvedése során, de nem csak a szenvedése során. Amikor megjelenik, a 11 apostolnak, akkor ez áll, ráállt a középre. Majd egy hét múlva ismét megjelenik, ráállt a középre. Amikor keresztre feszítik, akkor előbb leírja, hogy fölfeszítették, utána azt mondja, és kettőt, nem azt mondja, hogy jobbról és balról, a János evangéliumban nincs ballator, jobb sincs, hanem ugyanolyan a kettő, így írja le a pozíciójukat, enteuten kai enteuten. Az en a benne. A teuten a teuchó igéből származik, ami azt jelenti beleszőni, összekovácsolni. És majd így folytatja, középen pedig Jézus. Jézus középen van. Középen van, feltehetőleg az utolsó vacsorán is, csak ott lehet. A középpont pedig az egységet jelenti. Mert a középső pont minden pont. Az egész teret magába foglalja. Ugyanolyan a középpont, mint az első és az utolsó pont. Az alfa és az omega. Csak dinamikusabban. Mert aki középen van, az szükségszerűen magához vonz mindenkit. Amikor Jézus ott van a kereszten, középen, mindenek középpontjaként, akkor azt mondja, mindeneket húzok magamhoz. Ez a húzás az az egyesítés, a koinónia, amiről az eukarisztia is beszél. Így módon azt is mondhatnánk, hogy az eukarisztia mindig középen van. Tessék, parancsolj!
Az lenne a kérdésem, professzor úrhoz, hogy már az is elég kemény beszédnek tűnik, hogy aki eszi az én testemet és iszza az én véremet. Ugye ebben a fordításban ön mondta, hogy rágja is,
igen,
egy egész drasztikus fogalom. Hogy akkor ebben a, tehát Jézus szóhasználatában és Jézusnak a környezetében megvolt ennek a két fogalomnak, hogy eszi és a rágás, ez a drasztikussága, vagy ez egy ilyen megszokottabb fogalom volt az étkezésre, hogy akkor?
Biztos, hogy drasztikus volt. Biztos, hogy drasztikus volt, általánosságban véve, amikor beszélnek evésről, akkor nem ezt az igét használják, ez nem fordul elő. Egészen bizonyos, és a reakció, ami történik utána, a felolvasott szöveget mi magunk is érezzük, hogy megrázó volt. Gondoljuk el őket, akik ezt hallották. Annyira realisztikusnak és annyira megkerülhetetlenül valóságosnak hangzott, amint ahogyan az is, hogy azt mondták, kemény ez a beszéd, nem hallgatjuk el. Amikor azt mondták, nem hallgathatjuk, akkor eszünkbe jut az izraelita nép reakciója a sínai szövetségkötés alkalmával, akkor hallották a mennydörgést. Mert mennydörgésszerűen szólt Isten, akkor azt mondták, hallgasson ez a hang, mert nem akarjuk hallgatni. Mózes beszéljen inkább vele, és ő közvetítse. Ezek a kapcsolatok, ezek az asszociációk fontosak, hogy kiegészítsék, és olyan élményé tegyék ezeket a jeleneteket, amilyenek talán megközelítik azt, ami ott történt. Drámai dolog történt. A tér, a templom tere eleven élő valóság, és magát azt a valóságot valósítja, nem csak jelzi, mutatja azt a valóságot, ami ott van. Én legszívesebben, ha lehetséges volna, olyan tereket alkotnék, amelynek a reális közepén van az eukarisztia. És a reális közepén történik az eukarisztia megújítása. Nem úgy, ahogy a mi templomaink mégis egy kicsit ilyen előadó teremhez hasonlítanak, mégiscsak egyfele nézünk, jó, ha legalább a tekintetünk középpontjában a tabernákulum és az oltár, az eukarisztia áll. De nem biztos, hogy már megtaláltuk. Elmúlt már több mint 2000 év, de még nem biztos, hogy megtaláltuk a templom terét. A jelenések könyvében a megölt bárány en messzó áll. A trón és a négy élő lény közepén, és a presbitereknek a közepén. Nem tudom, mennyi presbiter volt, de azt tudnivaló, hogy a közepükön állt a bárány. Ez a helye.
Elhangzott egy kifejezés, félreérthető, és ez az áldozati jellegre vonatkozott, ha jól emlékszem. Ezt néhány szóban kitetszett, egy is jelent.
Krisztus a kereszten mind áldozat, ugye? Engesztelő áldozat. Tökéletesen így van. Amit én itt ki akartam fejezni, hogy a pászkát, a pászka bárányt és az engesztelésül feláldozott bárányt megkülönböztetni. A megkülönböztetés nem jelenti azt, hogy nem foglalja magában az engesztelést, az áldozatot Krisztus kereszt halála, hanem, hogy Krisztus kereszt halálában a pászka báránynak a szerepe van jelen, ha úgy tetszik, domborodik ki, A Páska bárány pedig olyan bárány, olyan áldozat, feláldozzák azt is, de nem úgymond az Istennek adják, vagyis nem elégetik az oltáron, hanem magukhoz veszik. Oda teszik az asztalra, és ez az asztalra tett és megevett egy étel egységet hoz létre. Egységet az Istennel, és egységet a családdal. Talán ezt is jelentheti Szent Pálnak az a szava, hogy Krisztus a mi békénk. Mert Krisztus az a József, akit eladtak, ő az áldozat, és ő nem csak áldozat. Akkor, ha csak meg akarná menteni a családot, akkor mindig osztana nekik zsákszám búzát. Ő családot akar teremteni, mert ő a család. Tudnélik, a történet úgy kezdődik, hogy a testvérek nem tudták azt mondani neki, salom, béke. Nem tudtak hajrejt mondani, kizögték az eucharisztiából, az étkezésből. És a történet úgy fejeződik be, József összegyűjtötte a testvéreket, és azt mondta nekik, salom. Ez a történet a salom története, ez a béke története, a béke pedig az egység, a sokak egysége, a béke a család. Ez a család az Isten családja. Ebben a családban az ember nem szolga többet, hanem az édesfia az Istennek, a család tagja. A történet pedig, a mi történetünk a Páska bárány által történő átmenetel ebbe a békébe. Tehát nem külön választva, nem szembeállítva az áldozat jelleget és a pászka jelleget, hanem a két szempontot érzékeltetve, és különösképpen talán kevesebbet gondolunk rá, a pászka jelleget próbáltam így kiemelni.
Hallottuk ezt az egészen klasszikus kifejezést, hogy rágni a hús,
igen,
és hogy hallották ezt a korabeli zsidók is nyilván, igen, Jézustól. Ők vajon mire gondolhattak, amikor ezt hallották?
Nekik jobban megérthető volt, mint nekünk. Mert ők zsidók voltak, akik minden évben megrágták a pászka bárány húsát, tudták, hogy meg kell rágni, és éppen akkor is pászka volt, egészen közel. Talán éppen úton is voltak már Jeruzsálem felé. Tehát ők könnyebben megértették, mint mi. Ennek ellenére kemény beszédnek tartották, de lehetséges, hogy nem azért, hogy a pászka bárány húsának a megrágása okozott nekik problémát, hanem Jézusnak az a szerepe, vagy az a helyzete, hogy ő a pászka bárány. És ezért mondja Jézus, amikor megkérdezik, hogy mit tegyünk, ami tetszik az Istennek, és azt mondja, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Higgyétek el, hogy ő a pászka bárány.
Egyháznak írott levélben fölvillantotta a tanár úr azokat a jeleket, amik ráhangolnak minket arra, hogy ez a későbbi ebben majd az étkezés fog ebből kibontakozni, és a koronát, illetve a fehér ruhának a megjelenését nevezette, mint a lakomán való megjelenésnek a jeleit. Hát ez tényleg ilyen nagyítóval keresett utalások, vagy van ennek azért konkrétabb megjelenése is?
A Szentírásnak van egy sajátságos stílusa, ami nekünk sokszor nehéz, vagy idegen, vagy messze van tőlünk, és éppen ezért valóban kell a nagyító, hogy észrevegyük, ami talán abban a korban nem talán egészen biztosan egyértelmű volt, hiszen azért írták úgy azokat a szövegeket, hogy meg is értsék. Nekik nem kellettek szakértők, hogy segítsenek megérteni nekik. Mi egy kicsit távol vagyunk ettől, és emiatt apró kis figyelmességekkel tudjuk összeszedni néha ilyen morzsákat, összerakni egész képpé. Valamikor az egyszeri olvasás is segít belelátni az értelmébe, de nagyon sokszor az apró kis elemzés, sokszor egy görög szónak az alakja, amit ott elhelyez, segít ahhoz, hogy többet megtudjunk arról a jelentésről. Ha tehát észrevesszük azt, hogy A műnek az elején következetesen ilyen étkezésre csendülő motívumok vannak. Az öltözködésnek, az ünnepi öltözködésnek, az étkezésnek a motívumai, valamint a mű végén megint hasonló fogalom megjelenik. Ha ezt a kettőt észrevesszük, akkor segít bennünk azt a képzetet kelteni, hogy hát igen, ha itt eukarisztiáról van szó, mert arról van szó, az egy étkezés.
Én nem kérdeznék, csak hozzátenném. Csíkszeredában Makovecz Imre épített egy katolikus templomot, ködében van az oltár.
Nagyon jó.
A másik, Eperjes Károlytól hallottam egy Vörös Sándor verset, két soros. Nem tudom, reggel van vagy este, egy biztos, én középen állok.
És nagyon szépen köszönöm a kérdéseket.
Dr. Takács Gyula előadását hallották, az Eukarisztia teológiája Szent János evangéliumában és a Jelenések könyvében címmel, amely a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen hangzott el 2018. februárjában. A második rész hangzott el.